Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által énekszóban bűnvallást tettünk, de most imádságban is elősoroljuk mindazt, amellyel téged megbántottunk. Megvalljuk bűneinket, amelyeket tudva vagy tudatlanul, megszokásból, vagy különös eset folytán elkövettünk. Kérünk Istenünk, légy jelen most így közöttünk bűnbocsátó kegyelmeddel, és az Úr Jézus érdeméért vedd el a mi vétkeinket. Vedd el a mi vétkeinket, és add, hogy dicséret lehessen a mi szánkba, magasztalhassunk téged, mint megváltó, megtartó Urunkat. Mert ahogy megváltasz bennünket, amilyen nagy hűséggel eltörlöd a mi vétkeinket Jézus által, olyan nagy hűséggel és szeretettel veszel körbe mindannyiunkat a hétköznapok folyamán, Istenünk. Gondoskodsz rólunk, hogy legyen betevőnk. Gondoskodsz rólunk, hogy testi-lelki szükségleteink megelégítessenek. Jó ezt tudni, Istenünk, hogy nem magunkban vagyunk ezen a világon, hogy nem elárvultan, hanem bár zarándokokként, de mégis a te oltalmazó atyai szereteted alatt. Hálát adunk, Istenünk, így, ezzel a lélekkel, azért, hogy itt lehetünk. Hálát adunk azért, hogy ide vezetett így ma este felé a mi utunk. És köszönjük azt, hogy nem csak emberi akarat, nem csak a mi erőnk és szándékunkat láthatjuk ebben, hanem az, hogy te hívtál bennünket. Urunk Istenünk, könyörögve kérünk, szólj hozzánk, add, hogy a te hívásod teljessé legyen az igében, az ige hirdetésében. Így áld meg mindannyiunkat szent lelked által, áld meg az ige szólóját, és áld meg az ige hallgatóit, és működj csodásan közöttünk, hogy mindannyiunk lelkének épülésére és hitének megerősítésére legyen a te írott és hirdetett igéd. Jöjj közénk, Szentlélek Úristen, árnyékozz be bennünket a te magasságos erőddel. Az Úr Jézus nevében könyörgünk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, a mai esti Isten tisztelet alapigéjét, úgy, ahogy írva található a Bírák könyvének 8. fejezetében, a 24. verssel kezdődő ige szakaszban, a 27. versig. Majd ezt mondta nekik Gedeon: csak egyet kérek tőletek, adja nekem mindenki a függőket, amelyeket zsákmányolt. Azok ugyanis aranyfüggőket viseltek, mivel izmaeliek voltak. Ők így feleltek: örömest odaadjuk. Letérítettek egy felső ruhát, és arra dobta mindenki a zsákmányolt függőket. Az elkért aranyfüggők súlya 1700 aranysékel volt. Azokon a holdacskákon, fülbevalókon és bíborruhákon kívül, amelyek Midján királyain voltak, meg a láncokon kívül, amelyek a tevéik nyakán voltak. Gedeon éfodot csináltatott abból, és felállította a városában, Ofrában. Ott paráználkodott azzal egész Izrael. Csapda lett ez a dolog Gedeonnak és házanépének. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, olyan élethelyzetben van Izrael a felolvasott ige történetében, amelyet úgy gondolom, hogy mindannyian irigykedve szemlélhetünk. Irigykedve szemlélhetjük, mert egy félelmetes ellenség a midjániták, vagy másképpen a midján népe szállta meg őket, és az Úr elhívta Gedeont, bizonyára ismerjük jól az ő történetét, aki kételkedett is, néha hitetlen is volt, de Isten megígérte neki, hogy általa megszabadítja Izraelt. És az Isten ígérete beteljesedett, és Gedeon vezetésével megverték az ellenséget, sőt, nem csak megverték, hanem üldözték őket, és teljesen megsemmisült az ellenfél. Később meg is jegyzi a Szentírás következő versben, a 28. versben, hogy 40 esztendeig béke lett ennek következtében az országban. 40 esztendeig béke. Egy békés korszak elején vagyunk, egy győztes csata, egy győztes háború legvégén, és egy nép számára ennél jobb helyzet nem is lehet. Tele vannak zsákmánnyal, a politikai helyzetük rózsás, mondhatni, hiszen egy ellenséget, egy erős népet vertek vissza, és mindenki fél most már tőlük, most már lehet nyugodtan élni a mindennapokat, termelni a gabonát, és mindent, ami áldásként a földből származik. És azt gondolhatnánk, hogy ilyenkor az emberek lelkileg megnyílnak Isten felé, és azt mondják, hogy lám, Uram, Te voltál az, aki mindezt adtad nekünk, Te voltál az, és hálát adva megnövekszik az Isten hit egy ilyen országban. Egy olyan országban, amelyik egy ilyen győztes háború után van, egy hosszú békekorszaknak az elején. És valójában az emberek hálásak is voltak Istennek, azonban mégis valami módon félrecsúsznak a dolgok. Félrecsúsznak a dolgok, mert a zsákmányból Gedeon elkéri mindazokat az aranyfüggőket, amelyeket az egész nép zsákmányolta midjánitáktól. Leterítenek egy hatalmas felsőruhát, egy lepelruhát, és arra halmozzák föl ezeket az arany ékszereket. Leírja a Szentírás, hogy 1700 aranysékel volt, saját számításaim szerint ez olyan 20 mázsa lehetett. Rengeteg, egy hatalmas nagy aranyhegy volt ott. És azt írja le a Szentírás továbbá, hogy ezeket az arany dolgokat Gedeon beolvasztotta, és egy éfodot csinált belőle. Mi ez az éfod? Az éfodnak sok jelentése van a Szentírásban. Egyrészt jelenti a papi alsóruhát, de ebben az esetben is még két szentírás, egyéb szentírásbeli helyen, a Bírák könyvében. Az éfod azt jelenti, hogy egy fémből öntött kép, Isten kép. És itt már egy kicsit problémáink vannak. Mert tudjuk jól, hogy Isten megtiltotta a 10 parancsolatba azt, hogy kiábrázolják őt bármi módon, szoborban, képben, sőt még az izraeliek az ő nevét sem vették az ő ajkukra. És mégis Gedeon egy éfódot csináltatott. És ezen a dolgon elgondolkozhatunk, hogy vajon miért tette ezt. Vajon miért nem lett volna elég, hogy mindannyian magukban hálát adnak és örvendezve hazatérnek? Miért nem volt elég az, hogy ott állt a Szent Sátor Izraelben, és oda lehetett járulni, és áldozatot bemutatni? Miért kellett egy külön szentélyt létrehozzon Gedeon? Talán azért, mert az emberi gőg uralkodott el rajta. Nem írja le konkrétan a Szentírás, hogy milyen szándékkal és milyen érzéssel csinálta ezt, de bizonyára meg szerette volna ünnepelni. Egy nagyon kegyes szándék volt Gedeonba. Azt akarta, hogy mindenki lássa nyilvánvalóan azt, hogy itt nem a sereg, nem a fegyverek, nem a bátorság és a karnak az ereje győzött, hanem Isten győzött. Szentírás magyarázói elmondják, hogy feltehetőleg egy olyan képet ábrázolt ez az éfód, amin Istent ábrázolják, úgy, mint aki legyőzi az ellenséget. Számtalan ilyen ókori ábrázolás van pogány népeknél. Feltehetőleg Gedeon is egy ilyet készítetett. Istent ábrázolta, és ha belegondolunk, ez egy kegyes szándék. Az Isten tiszteletét akarta ezzel elmélyíteni, hogy lássák az emberek. Ne csak beszéljék egymás között, ne csak ő hirdesse közöttük, hanem lássák. Legyen egy kép, legyen egy ábra, egy szemléltető eszköz, amin az látszik, hogy Isten győzedelmeskedik. Azonban bármennyire is kegyes a szándék, bármennyire is jó célból tette ez Gedeon, figyelmen kívül hagyta az Istennek a parancsolatát. És akármennyire is jó cél vezérelte, vétkezett Isten ellen. Nagyon szépen írja le, különös régies kifejezéssel a Szentírásunk, hogy csapda lett ez a dolog Gedeonnak és házanépének. Csapda lett. Azt láthatjuk tehát, hogy Gedeon az Istent akarta tisztelni és tiszteltetni, és mégis ez csapda lett az ő számára. Kicsit érthetetlen ez a mi számunkra, hogy hogy lehetséges ez, hogy miért nem becsüli meg az Isten, miért nem nyilatkozik a bírák könyve pozitívan erről az egész történetről. Miért mondja azt, hogy csapda lett ez az ő számára? A kísértés szavunk is rokonságban van a régies nyelvben a csapdával. Mert amely az az ember, az a hívő, aki egy csapdába lép, egy lelki csapdába, az tulajdonképpen kísértést szenved el. Gedeon számára ez egy tévút lett, egy mellékvágány. Az igaz Isten tisztelete helyett egy bálványt kezdtek tisztelni. És bármennyire is azt mondják, hogy ez az Isten, nem áll meg a dolog. Nem áll meg a dolog, és Istennek ez egyáltalán nem kedves, sőt utálatos. Nagyon szép párhuzamba állítható ez a történet az aranyborjú készítésének a történetével. Emlékezzünk vissza, hogy a nép vezetője, a legfőbb tekintély Mózes elmegy, fölmegy a hegyre, a Sínai hegyére. Izrael éppen akkor szabadult ki az egyiptomi fogságból, és már néhány csodát átéltek, de hiába a szabadulás öröme, hiába minden, mert rátámadnak Áronra, és azt kérik tőle, hogy hol van Mózes. És Áron rettegésében egy Isten szobrot készít, egy bika szobrot, amely tulajdonképpen azt az Istent hivatott ábrázolni, aki őket kiszabadította Egyiptomból, de mégis kározatos bálványimádássá vált Izrael számára. Ugyanezt történt Gedeon esetében is. Csapda lett az ő háza népének. Egy kísértés, amelybe ő belesétált, egy kísértés, amely tulajdonképpen abban állt, hogy a kelleténél jobban, a kelleténél kiválóbban akarta vallásos életét megélni, és azt mondta, hogy nem elég az, hogyha imádkozunk, nem elég, hogy egy szentély van, kell még egy, kell egy éfod, ami ezt a dicsőséges tettet, amelyet Isten mondhatta Gedeon általam vitt véghez, ezt meg kell örökíteni. Ez történt tehát Gedeonnal, és amikor mi itt hallgatjuk ezt a történetet, ezt a ősrégi elbeszélést, ami a Biblia egy legkorábbi rétegéhez tartozik, akkor elgondolkozhatunk rajta, hogy vajon nekünk mennyi közünk van ehhez. Vajon mit üzenhet a mi számunkra ez a történet? Mit üzenhet ebben az országban, amely úgy gondolom, hogy ha a fizikai, külső ellenségtől nem is szenved, de sok-sok lelki nyomorúsága van, sok-sok nehézsége, sok-sok kínja és keresztje. Hogyan szólít meg Isten történet által bennünket? Azt hiszem, hogy elég egyszerű megtalálni a megoldást. Elég egyszerű megtalálni, mert az a bálványimádás, az a csapda, amelybe Gedeon beleszaladt, ez teljesen általános a mai világban. Számtalan bálvány van, számtalan olyan dolog, amely tévút. Egy olyan mellékvágány, amely nem előrefelé vezet. Amely nem az Istennel való mélyebb és intenzívebb kapcsolatra vezet, hanem teljesen másfelé. És bizony manapság is vannak olyan dolgok, amelyek szinte vallásként funkcionálnak. Szinte olyan, mint az igazi Isten hit. Számos szekta, számos tévtanítás van, amely erről szól. Csapdák. Meg annyi csapda, amelyet az ember néha nem is tud kikerülni. Néha azt érezzük, hogy sorsszerű az, hogy belelépünk egy-egy ilyen kísértésbe, egy-egy csapdába. Gedeonék egy győzelmes, egy nagy jólétet ígérő korszak kezdetén tették mindezt. És valahogy mai világban is ugyanezt érzem. Az embereknek sok minden megvan, nem igazán kell éhezni, még a hajléktalan emberek is úgymond duskálnak az ételbe, s az italba kiváltképpen. Úgy érzem, hogy a fizikai szükségleteket át kell értelmeznünk, jólétben vagyunk, és talán éppen ez a jólét. Ez az elkényelmesedés, ami Gedeonékra is jellemző volt, egy lelki tunyaságot is szül. És az ember sokkal könnyebben belecsúszik olyan dolgokba, amelyek Isten ellen valók. Erről szól a mai világ. A kényelmes, a jólétben élő nyugati társadalom, számtalan vétket követel, és végképp eltávolodik az élő Istentől. Olyan csapdák vannak előkészítve, amelyekbe nagyon-nagyon sokan belesétálnak. De ki az, aki előkészíti ezeket a csapdákat? És hogyha ezt a kérdést megválaszoljuk, akkor rájöhetünk arra, hogy hogyan lehet mindezekből kimenekedni. Mert úgy gondolom, hogy nem kell megállnunk az ószövetségi történet lezárásánál, amely ez a mondat, csapda lett ez Gedeonnak és az ő egész háza népének. Nem kell megállnunk, mert az új szövetség beszél másról is. Ezeket a csapdákat egy életellenes erő működteti. A kísértéseket egy olyan életellenes erő szabadítja ránk, amelyet sokféleképpen nevez a Szentírás, nevez ördögnek, sátánnak, démonoknak. Ez az életellenes erő a mai napon is, a mai világban is nagyon aktív. Nagyon aktív, és távol álljon tőlem, hogy riogassak, megijesszek valakit, de keresztény emberként tudnunk kell azt, hogy van ördög és van sátán. És ő készíti elő ezeket a csapdákat. Hogy hogyan? Az ő szava, az első szava mindig egy halvány sejtés és egy suttogás. Soha nem nyíltan támad, mert ha nyíltan támadnak, akkor egyből felismernénk, és azt mondanánk, amit Jézus mondott Péter képében megjelenő sátánnak, hogy távozz tőlem, sátán. De nem így jelenik meg. És Gedeonnak sem így jelent meg valószínűleg, hanem egy suttogás formájában, amely azt mondatta esetleg vele, és csak én gondolom, nincs leírva a Szentírásba, de ez így szokott működni, azt mondatta vele, hogy ne elégedj meg a hagyományos formákkal, ne elégedj meg az Isten által megszabott Isten tisztelettel, mert tudod te jobban is tisztelni az Istent. Tudsz te éfódot készíteni, képet készíteni az Úristenről. Ki tudod ábrázolni, és az egész nép majd oda fog seregleni a te városodba. És ott fognak ünnepelni. És ezáltal, és ezt még halkabban mondja a kísértő, téged is fognak ünnepelni. Így működik. És az ember elhiteti önmagával, hogy jó az, amit tesz. Semmi probléma nincs azzal, amit éppen bálványimádásként meg fog cselekedni. Így működött valószínű Gedeonnál is, és így lépett bele abba a csapdába, amelyet az ördög előkészített az ő számára. De hála Istennek van kiút. És hogyha azt látjuk, hogy életünk egy-egy zsákutcába került, hogyha Isten megvilágít olyan kísértéseket, amelyekben benne vagyunk, vagy amelyek rendszeresen elő szoktak jönni, akkor van egy név, amely adatot mindannyiunk számára. Van egy név, aki által szabadulásunk van. És engedjétek meg, testvéreim, hogy a név hatalmáról, a névnek a hihetetlen méltóságáról hadd olvassak föl egy igeszakasz, amely éppen az új szövetségi, mára rendelt igeszakasz. Márk evangéliumának 9. fejezetéből a 38. verstől olvasom Isten igéjét. János ezt mondta neki, mármint Jézusnak, Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, és eltiltottuk, mert nem követett minket. Jézus azonban ezt mondta, ne tiltsátok el, mert nincsen senki, aki csodát tesz az én nevemben, és ugyanakkor gyalázni tudna engem. Mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Eddig az ige szakasz. Láthatjuk tehát, hogy teljesen ismeretlen, tanítványi körtől távol álló ember pusztán Jézus nevével ördögöket űzött ki. És tudjuk jól, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyvben is van egy hasonló történet, amikor a tanítványok arról számolnak be, hogy van egy ember, aki nem tanítvány, nem Jézus tanítványa, hanem csak egy mágus, és mégis Jézus nevét használja fel. Tehát egy hihetetlen hatalma van az Úr Jézus nevének, az Úr Jézus nevének a kimondásának. És hogyha egy kísértés rátör az emberre, akkor ez az első dolga, amelyet meg kell tennünk. Kimondani az Úr Jézus Krisztusnak a nevét. Kimondani ezt a nevet, és akkor egyből térdre kényszerül az a hatalmasság, az a pusztító erő, amely csapdát állított az ember, a hívő ember számára. Ebbe lehet nekünk kapaszkodni. És ez adhat egy éberséget. Arra nézve, hogy észrevegyük azokat az élethelyzeteket, amelyek lehet, hogy kecsegtetőek, lehet, hogy nagyon szépnek, jónak, sőt, még hívőnek és vallásosnak tűnnek, mégis egy idő után kiderül, hogy nem az Isten szerint való. Ilyenkor önerőnkből nehezen tudunk megszabadulni. Ilyenkor kell segítségül hívni az Úr Jézus Krisztust, aki meg tud szabadítani. Aki sokkal hatalmasabb, mint azok a hatalmasságok, amelyek a csapdát fölállították. Sok kísértés van a mai világban, talán éppen azért, mert a test szükségletei kielégítetnek. A test úgy gondolja, hogy bolond gazdag módjára hátradőlhet és megnyugodhat, és a kísértőnek ezek a legalkalmasabb pillanatok arra, hogy becserkészze az embert. A jóllakottság, megelégedettség, olyan szituációk, amikor az ember azt gondolja, hogy most már nyeregben vagyok. Ahogyan az izraeliek is voltak egy győztes csata után, zsákmánnyal, megtömött erszényekkel, egy békekorszak elején, és ahogy mi is vagyunk egy békekorszakban, egy jóléti társadalomban, amely talán egyre inkább el fog terjedni. Figyeljünk, s legyünk éberek. Éberséget munkálhatjuk mi is, de az igazi éberséget az Úr Jézus Krisztus adja meg. Azt az éberséget, amely őt jellemezte, amikor éhezett a pusztában, és a kísértő őt is megkísértette. És azt mondta, hogy változtasd a köveket kenyérré. Megkísértette olyan pontokon, amelyek a legérzékenyebbek voltak abban az élethelyzetében. Az éhségben éppen egy messiási munka kezdetén állt, és Sátán felkínálta neki azt, hogy legyen csodát, legyen a világ mindenség ura, és tulajdonképpen az is volt. Olyan pontokon kísért bennünket, és olyan ponton kísértette Gedeont, a hős vezért, Izraelnek a bíráját, amely tulajdonképpen egyenértékű volt a királyi tisztel, csak nem királynak nevezték, hanem kezdetlegesen társadalmi szinten élő Izraelben bírának nevezték. Ez kísértette meg Gedeont is. És tudom jól, hogy minket is kísért. Azonban emlékezzünk az apostol szavaira is, mely szerint tartsuk kiváltságnak és tartsuk jó dolognak a kísértéseket. Hogy miért van ez? Hogy miért mondja ezt az apostol? Azért, mert a Sátán ott kísért, ahol el kell buktatni valakit. Ahol áll valaki. Ahol áll valaki hitben. És hogyha különböző kísértések jönnek az életünkben, akkor egyrésztről hívjuk segítségül az Úr Jézus nevét, de gondoljunk arra is, hogy ez annak a jele, hogy jó úton vagyunk. Jó úton vagyunk, és nem kell lankadnunk, ellen kell állnunk az Úr Jézus erejével a kísértőnek. Azok a kísértések nem csak a mi egyéni életünkben, a személyes hívő életünkben, hanem ennek a közösségnek, ennek a gyülekezetnek, a kisebb közösségeinknek, családjainknak, baráti köröknek és a kísértései. Ahova szintén be akar férkőzni az a valaki, aki szét akar dobálni mindent, aki meg akar szakítani minden kapcsolatot, álljunk ellent az Úr Jézus erejével. Láthattuk, hogy milyen ereje van az ő nevének. Álljunk ellent, mert ő az, aki az ő drága vérével megváltott bennünket, ő az, aki a mi szabadulásunkat, bűnből, pokolrabságából való kimenekedésünket a keresztfán munkálta. Így térjünk haza, így legyünk éberek és erősek, hogy nehogy olyan csapdába essünk, amely Gedeon számára is felállítatott, és a bálványimádásba, Istentől való távolságba, az engedetlenségbe belecsúszott. Így erősítsen meg mindannyiunkat az Úr Jézus Krisztus az ő szent lelke által. Amen. Köszönjük Jézusunk, hogy a te neved olyan név, amely hallatán meghajol minden hatalmasság, térdre borul mindenki. És bár ez ember világ még nem így tesz, de tudjuk, hogy a lelki hatalmasságok, azok ismerik a te nevedet. Meg vagyunk Istenünk, hogy sok túlságunk van nekünk is. Sokszor vannak olyan dolgok, amelyek csapdaként állnak, és te vagy az, aki egyedül megőrizhetsz bennünket, hogy a lábunk bele ne lépjen. Így áld meg a mi hívő életünket, Istenünk, így adj éberséget.
mert gyakran elalszunk és gyakran elkényelmesedünk. Gyakran megrestül a mi szívünk, és azt vesszük észre, hogy vétekben vagyunk, hogy az a közösség, amely adatot nekünk, éppen általunk nehézséget kell elszenvedjen, legyen az család, gyülekezet, ismerősi kapcsolat, barátság. Add, hogy hadd lehessünk így módon a te erőddel, a te kegyelmeddel kovászok ebben a világban, amelyek fogyaszthatóvá, élvezhetővé tehetik ezt az egész világot, amely hiába törekszik az élvezetekre, hiába törekszik az anyagi javakra, soha nem tud megelégedni, mert nincsen Istene. Könyörgünk gyülekezetünkért, áld meg ezt a közösséget, imádkozunk a népért, amelybe teremtettél bennünket, és kérünk áld meg az egész teremtett világot. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.